Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Szabó Gergő, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez pedig a Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A magyar női válogatott a címvédő orosz csapattal, valamint Franciaországgal, Spanyolországgal, Svédországgal és Brazíliával került egy csoportba a tokiói olimpián. Danyi Gábor másodedző az Inforádiónak elmondta, a cél, hogy bejusson a negyeddöntőbe a csapat. A szakember beszélt a hátralévő hónapok feladatairól és a keretkijelölés nehézségeiről is. Virányi Zsolt interjúja.
Az első reakció az, hogy soha nem buslakodok, vagy nem sopánkodok azon, hogy mi lett volna, ha a másik csoport is sokkal könnyebb. Ez van, valóban egy nagyon komoly játékerőt képviselő csoportot kaptunk, de hát így hozta a szerencse, és csak azt kell nézni, hogy hogy fogunk tudni ebből jól kijönni, hogy fogunk tudni fölkészülni, hogy fogunk tudni ezek ellen a top csapatok ellen, nagyon erős csapatok ellen jól szerepelni, mert az nem lett kérdés, hogy ha már kijutottunk az olimpiára, akkor ott mindent szeretnénk megtenni az eredményes szereplés és a jó szereplésért, és hát nyilván egy francia, egy orosz, egy spanyol válogatott, de természetesen a svédek és a brazilok is olyan játékerőt képviselnek, hogy gyakorlatilag mindenki esélyes a dobogóra. Úgyhogy a másik csoportban, hogy esetleg könnyebb ellenfelek, vagy kevésbé nehéz ellenfelek, én azt gondolom, ezt mától kezdve erre nem is szabad több mondatot pazarolni. Avval kell foglalkozni, amit hozott a sors. Ezek ellen a nagyon jó csapatok ellen kell felkészülnünk, és megtennünk mindent a olimpián.
Cél az, hogy a csoportból tovább jusson, tehát az első négy hely valamelyikét megszerezze a válogatott? Tehát a negyed döntőbe jutás lehet az elsődleges cél?
Így van, ez nem lehet kérdés. Az első négy megy tovább. Akárhogy is nézzük, azért minden csapatot testközelből ismerünk, hiszen a brazil csapaton kívül mindegyik európai csapat, és azért azt ne felejtsük el, hogy a brazil játékosoknak majdnem a 90%-a pedig Európába játszik, európai klubokba. Úgyhogy ez az előnye, hogy jól ismerjük őket. Nyilván az olimpiai bajnoki címvédője itt volt az orosz csapat. Nagyon jó mérkőzést játszottunk velük, a svédekkel két mérkőzést játszottunk decemberben, a spanyolokkal is tisztában vagyunk, hogy milyen képességeik vannak, és hát a francia csapat, aki szerintem talán a legerősebb, ha az erősök között is lehet még rangsort tenni, hihetetlen fizikai, technikai tudással rendelkező, nagyon-nagyon jó játékos állománnyal, kiváló edzői stábban rendelkeznek, de őket is nagyon jól ismerjük, úgyhogy információink vannak, és szép feladat, szép kihívás, de állunk elébe.
Az Inforádió 7-es című kézilabda magazinjában az operatív igazgató is elmondta, hogy hamarosan egy elnökségi ülés dönt arról, hogy a szövetségi kapitány Elek Gábor, valamint segítője Danyi Gábor, és ott van tanácsadóként Görbic Anita, hogy ez a trió hogyan és miként folytathatja, egyáltalán meddig. Danyi Gábor hogyan gondolkodik a folytatásról, csak kizárólag most az olimpiáig szabad tervezni?
Én azt gondolom, igen, és nyilvánvaló, hogy vannak résztávok, részcélok, és előrébb nem is szabad tekinteni. Meg kell határozni az elnökségnek, a Magyar Kézilabda Szövetség vezetésének, hogy milyen koncepció mentén szeretne haladni az olimpiáig és az olimpia után, abba, akikkel szeretne részt venni, és a résztvevők is kívánják ezt, illetve az egyéb munkájukkal ez összeegyeztethető, hiszen ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban nekem Győrbe, a Gábornak, a Ferencvárossal klub csapataink is vannak. Mindig és mindenkor azt kell nézni, hogy a magyar kézilabdának mi az érdeke, és hogy milyen döntést hozunk, az egy dolog, de annak a döntésnek elsősorban a magyar kézilabda érdekeit kell szolgálni, annak a legjobbnak kell lenni, és mindenkinek alá kell ennek vetni magát.
A következő szezonban pedig Danyi Gábor majd a Siófok vezetőedzője lesz. A keret az olimpiára csak 14 játékosból állhat. Ez mekkora fejtörést okozhat, hiszen a többi világversenyen 16 fős ez a bizonyos keret. Milyen posztok eshetnek áldozat? Esetleg.
Egy keretszűkítés mindig nagyon komoly fejtörést okoz a stábnak, illetve hát a szövetségi kapitánynak, adott esetben Elek Gábornak fog, és nyilván ezt átbeszéljük, mert konszenzusos alapon hoztuk a döntéseinket eddig is. Adva vannak az olyan posztok, amiken nem lehet kérdés, hogy minimum két játékos kell, hogy legyen. Itt elsősorban a belső posztok, a kapus posztokról beszélek, és hát nyilvánvalóan a szélső poszt, bal és jobb szélen az, ahol egyáltalán szóba jöhet az, hogy ha valahol keresünk olyat, hogy esetlegesen egy játékos kevesebbet, de hát valóban ez a 14 fő, ez nagyon-nagyon kevés, és ugye azt se felejtsük el, hogy a csere lehetőség esetén azért a mondjuk Budapest és Tokió mind kilométerben, mind időzónában teljesen eltérő, úgyhogy úgyhogy hát ez nem kis fejtörés lesz.
Ennek a részleteit nyilván még senki nem tudja, hogy egyáltalán mondjuk ott a közelben lehet-e a csere, vagy csak Budapestről mehet, ez egy gondolom még később kialakítandó. A koronavírus épp aktuális szabályainak megfelelően, mert még azt se tudjuk, hogy az olimpiára hogyan utaznak a csapatok, milyen buborékban, stb.
Így van, nagyon-nagyon sok kérdés van addig még. Mindenki abban reménykedik, hogy ez a pandémia, ez a világjárvány azért most már csillapodik, főleg az oltások miatt, és hogy milyen szabályok lesznek, biztos vagyok benne, egyébként is minden olimpiát nagyon szigorú biztonsági intézkedések kísérik. Itt most még pluszba ugye a járvány szabályok is bejönnek, nem lesz egyszerű ezt megszervezni, így pláne nem, de nagyon-nagyon reménykedik mindenki, hogy azért lassan visszatérünk a normál kerékvágásba, és visszakapjuk a normál életünket.
Kicsi a valószínűsége, de azért megkérdezem, hogy mennyire nyitott a keret? Tehát ha valaki egy-két mérkőzésen fontos pillanatban csúcsformát mutat, aki nincs ott a bőkeretben, az még reménykedhet-e az olimpiai részvételben. Figyelembe véve, hogy ahogy Danyi Gábor előbb említette, azért a 14 fős keret roppant szűk.
Azért a nagyon új játékosok itt az Európa-bajnokság tükrében nem valószínű, hogy föltűnnek, hiszen van egy 35-ös keretünk, akik az Európa-bajnokságon voltak, illetve most az olimpiai selejtezőn. De természetesen, aki annyira kiváló formában játszik, hogy és teljesen ismeretlen volt eddig, ami gyakorlatilag most csak eljátszottam a lehetőséggel, ilyen nincs. De a nyitotta ki és a bekerülés, az adott forma, mindig a legjobb játékosok fogják alkotni a magyar válogatottat, akik a legjobb formában játszanak.
A felkészülési program kialakítása az mikor lehet végleges, és figyelembe véve azzal, hogy Novák András operatív igazgató a szövetségtől elmondta itt az Inforádióban, hogy hamarabb véget érhet a bajnokság egy-egy csapatnak.
Igen, most megy ennek a kialakítása, nincs még végleges döntés, hogy mikor fejeződik be a magyar bajnokság, hiszen így az olimpiai felkészüléssel nyilván az lesz a cél, és az az érdeke a válogatottnak, hogy minél előbb befejezzük a bajnokságot. Viszont azt sem szabad elfelejtenünk, hogy minden klubnak, így köztük a Győri Audiatónak is, erre az évre megvannak a céljai, és azokat teljesíteni szeretné. És ugye sajnos, ha csak a győri csapatot nézem, a sajátomat, 7 elmaradt mérkőzésünk van, amit azért valahol le kell tudnunk játszani, és az eredményességünket is szem előtt kell tartanunk, ez nem kérdés, de nagyon nehéz lesz május 31-ig befejezni úgy, hogy szakmailag az kielégítő legyen, de ahogy eddig is, most is mindent meg fogunk tenni, hogy meglegyen a konszenzus a szövetséggel.
Hány felkészülési mérkőzés férhet bele a tokiói olimpia előtt, és hát figyelembe kell venni az akklimatizációt is?
Igen, erre is nyilván megvan egy protokoll, hogy mennyi idő eltolódás, mennyi akklimatizáció kell egy ilyen nagy torna előtt. Biztos, hogy egy 3-4 felkészülési mérkőzés, nyilván az is meghatározó lesz, hogy olyan ellenfeleket kell választanunk, lehetőség szerint akikkel nem egy csoportba leszünk, úgyhogy most fog elkezdődni egy lázas szervezés és tervezés, hogy kivel lehet játszani egyáltalán, illetve kinek van lehetősége arra, hogy ezt összhangba hozza velünk.
A mentális felkészítés, ugye coachok dolgoztak a lányokkal, a hölgyekkel, eddig is az olimpiai selejtező előtt is, folytatódik-e a következő időszakban is?
Én azt gondolom, igen, egy nagyon eredményes és nagyon jó együttműködés volt, és hát ami működik, meg ami jó, azt általában folytatni szokták, és tudomásom szerint megvan rá a hajlam, és az igény, és az óha is. Egy nagyon fontos szegmense a sikeres szereplésnek, hogy a mentális felkészítés is rendben legyen, úgyhogy minden részét ki kell használni a felkészülésnek, hogy eredményesek legyünk, és meg is fogunk tenni mindent.
Azt kívánom, hogy le kelljen majd mondaniuk egy kinti felkészülési mérkőzést követően az olimpia előtt Elek Gáborral és Görbic Anitával, úgy, mint legutóbb, amikor az olimpián ott volt a női kézilabda válogatott Pekingben 2008-ban, a Kazaksztán elleni vereséget követően Hajdú János, ott sokkolta a teljes magyar közvélemény, de aztán egy negyedik hely lett az olimpián ebből. Nyilván most ez a legszebb álom, tehát először még a csoportmeccseket kell majd túlélni.
Így van, én is azt gondolom, ez egy jó forgatókönyv lenne, kiegyeznék vele.
Mennyire kiegyenlítettebb a mostani Bajnokok Ligája mezőny, mint korábban volt, a Covid még mennyire szólhat ebbe bele?
A Covid teljesen átírta az erőviszonyokat, hiszen felborította az egész versenyrendszert, a kiírást. Viszont ha magát a Bajnokok Ligája szakmai nívóját kell egy pár mondatba értékelni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon nagy fokú felzárkózás történt. Én azt gondolom, az elmúlt 4-5 évben volt 2-3-4 csapat, aki egy picit kiemelkedett, köztük hál' Istennek a Győri Audiató, de nyilvánvalóan tehát a Rostov-Don vagy a Metz csapata, a Bukarestre gondolok. Ehhez képest én azt gondolom, hogy nagyon komoly felzárkózás a Brest, a Moszkva, az Esbjerg, a Christian Sand annyira közel jött az elithez, a szűk elithez, hogy egy nagyon komoly esélye van gyakorlatilag most 8 csapatnak, hogy a Final Four-ba jusson. Egy kiegyenlítődés tapasztalható elsősorban talán az orosz csapatok révén, illetve talán a dánoknál még az Odense egy picit nekem csalódás, hogy így szerepelt, de ez mindenképpen én azt gondolom jót tesz az európai kézilabda nívójának, hogy nem csak 2-3 szereplős, hanem sokkal szélesebb a spektrum.
Kijelenthető, hogy akkor sokkal nehezebb lesz most a címvédés a Győr számára ebben a covidos időszakkal terhelt szezonban?
Biztos vagyok benne, egyértelmű, hogy sokkal, de sokkal nehezebb lesz. Elsősorban így a szakmai dolgok miatt, amiről beszéltem, nagyon kiegyenlítődtek. Hát és a tervezhetőség, a kiszámíthatóság az gyakorlatilag megszűnt, és napról napra, hétről hétre kell újra terveznünk, éppen ahogy a Covid helyzet alakul. Elsősorban az esetek, illetve a beutazási szabályok, illetve a protokoll karantén szabályoknak a betartása és az ahhoz való alkalmazkodás, ez eddig ugye nem volt bent a felkészülésünkben, most már ez is bent van.
Danyi Gábort, a női válogatott másodedzőjét, a Győr szakvezetőjét hallották. A címvédő Eto a hétvégén 30-19-re győzött a montenegrói Buducnost otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén. Sérülés miatt már több mint 2 évet hagyott ki Planeta Simonetta, a francia Chambray játékosa. Az átlövő a tervek szerint április végén játszhat újra. A játékos beszélt arról is, miért tér haza a nyáron 5 évnyi légióskodás után, és hogy mikor szerepelhet ismét a válogatottban. Kaposi Dávid interjúja.
Korábbi nyilatkozatokban március végét, április elejét jelölte meg visszatérése lehetséges dátumának. Mikor valósulhat ez meg?
Most volt a második hetem, amikor együtt edzettem a lányokkal. Mit mondjak, megérzem azért a 2 éves kihagyást, de ahhoz képest viszont tényleg nagyon jól alakul. Ez egy kicsit tolódik ez az április eleje, mert egyrészt ugye a sorsolásunk is eléggé, ez a felsőházi rájátszás, ez elég furán alakul. A következő meccs pedig április 28-án van. Úgy lett megbeszélve az orvosi stábban, hogyha jól haladnak az edzések, akkor van egy edzőmeccsünk április 20-án, és akkor játszok, és hogyha ott minden jól megy, akkor talán megpróbáljuk, hogy tudok játszani április végén a meccsen.
Milyen érzések ezek a mostani edzések? Mennyire jönnek vissza ezek a régi mozgások?
Megmondom, őszintén meglepődtem, mert tényleg nem gondoltam, hogy ennyire megmaradnak. Persze mindent lassabban csinálok, mint előtte, vagy azért még átgondolom, mert még van bennem egy ilyen kisebb félsz. Szóval igen, ahhoz képest elég hamar visszajött, meg ugye ez a kezdeti öröm, hogy úristen, tudok felugrásból lőni, ugyanúgy benne vagyok a játékban, csinálom a figurákat, viszont elég hamar visszajött ez az érzésem, hogyha nem tudok goldobni, vagy nem úgy csinálom, ahogy szeretném, ahogy én elképzelem a fejembe, akkor azért elég hamar meg tudok haragudni magamra, de persze most igazából 2 éves kiegyes után nem fog visszajönni 2 hét alatt az, amit csináltam, de tényleg nagyon pozitívan állok hozzá, hogyha ez így fog haladni, és ilyen jól fog menni, akkor tényleg elég hamar vissza tudok jönni, de még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni.
És akkor hány mérkőzésen játszott még ebben a szezonban?
A rájátszásban a 3. vagy 4. helyen végzünk, ami azt jelenti, hogy 4 minimum van, legjobb esetben pedig 6. De hát ugye itt is 16 játékos ülhet a padon, 16-an vagyunk már, szóval azért meg kell küzdenem a helyért, hogyha úgy van.
És nyilván akkor mindenben ezt a fokozatosságot követik az edzőkkel, meg a stábbal.
Igen, persze. Válogatott színek miatt ez egy teljes hét volt, akkor ugye végig tudtam edzeni, mert a lányok azért figyeltek rám, nem kellett olyan 100%-osan edzeniük, de mondjuk a héten, amikor már a meccsre készültek, akkor, amikor tényleg ilyen egymás elleni taktikai feladat volt, akkor én kiálltam, és akkor dolgoztam külön a pályán, mert ugye egyrészt ők nem tudnak rám figyelni, én nem tudok segíteni, szóval meg így a fokozatosságot is megtartjuk.
Tudja azt még pontosan, hogy hányszor műtötték ebben a 2 évben?
Persze. Ebben a 2 évben 4-szer.
És mi volt a nehezebb, a fizikai része, a fájdalom, vagy az utána való rehabilitációs munka, vagy pedig a lelki rész?
Sérülésben visszajönni sajnos ebben már van tapasztalatom. Inkább lelkileg volt nagyon nehéz, és főleg azért, mivel folyamatosan jöttek a műtétek, nekem nem volt olyan fázis, hogy visszaállok, és idézőjelesen újra rásérülök, hanem nekem folyamatos volt, és nagyon sok sokszor volt olyan stádiumom, hogy semmit nem haladtam előre, és inkább ez volt a legnehezebb benne, hogy hiába dolgoztam, semmi javulást nem láttam, egy semmi pici előrehaladást, és ugye így kitartani 2 éven keresztül, hogy de majd jönni fog, oké, de mikor fog jönni az a pozitív változás, inkább a lelki része volt, mert az, hogy dolgozni kell, az sose esett nehezemre, inkább az, hogy tényleg nem láttam javulást, ami pozitívan előre vitt volna, és adott volna egy jó hangulatot, tényleg így pozitívan állok hozzá, és igen, sikerülni fog, szóval ez volt inkább a legnagyobb.
Egy korábbi interjúban azt is mondta, hogy már a visszavonuláson is gondolkodott. Mi pillentette vissza, minek a hatására maradt a kézilabda mellett?
Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni, mert ez egy olyan pszichológiai párharc volt a fejemben. Igazából alapból egy sérülés egy sportolónak nagyon nehéz, főleg úgy, hogy közre játszott mindenit, hogy külföldön vagyok egyedül, plusz még ez a vírus helyzet, ugye volt olyan rész is, hogy a lányokkal se tudtunk találkozni. Azért átgondolja az ember az életet, mi billentett vissza. Igazából néha volt olyan része a rehabomnak, amikor konkrétan sétálni se tudtam rendesen az utcán, szóval ez a fájdalom ott volt végig, és akkor mondtam, hogy feladni nem adhatom fel, mert egy normális életet se tudok élni utána. Szóval folytatnom kellett mindenféleképpen a rehabilitációt, akkor meg már mindig azt mondtam magamnak, hogy ha meg már megcsinálom a normál élethez, akkor miért ne lennék képes a kézilabdához. És ugye utána pedig elkezdődtek a meccsek, és ott voltam a lelátón, és láttam, hogy a csapattársaim játszanak, és úgy voltam vele, hogy én ezt nem bírom, hogy csak nézem, és én ott akarok lenni, szóval vissza akarok térni, vissza akartam, ott nagyon-nagyon éreztem, hogy nekem ezzel még nincs vége, nekem még dolgom van a kézilabdával.
Most Magyarországon is a válogatott kapcsán egyre többet beszélnek a mentális felkészülésről, felkészültségről. Ebben a nehéz helyzetben kapott valamilyen ilyen segítséget, vagy ezen egyedül, vagy hát családdal, barátokkal ment át?
Próbáltam egyedül, nem lehet, segítséget kell kérni. Ugye ez is ilyen kényes téma, mert most már azért egyre jobban elfogadott, hogy pszichológussal kell beszélni, és nagyon fontos. Volt egy olyan időszak, amikor ott se tudtam segítséget kérni, mivel karantén volt mindenhol, szóval senki nem dolgozott, és utána tudtam a csapat pszichológussal beszélni, és ő is segített, de az előterévő időben persze a barátok meg a család tartotta bennem a lelket, viszont ezt most fura ezt mondani, de olyan érzésem volt, hogy nem értik meg, mivel senki nem volt abban a cipőben, amiben én jártam. Inkább így fokozatosan sikerült átgondolnom egyedül is, plusz a pszichológus segítségével, igen.
És most, hogy már újra a labdás edzéseken vesz részt, érzi azt magán, hogy esetleg egy kicsit óvatosabb, jobban vigyáz magára, vagy ez csak általánosan azt jelenti, hogy figyelni kell azokra a testrészekre, amikkel korábban gond volt, de hogy nem lehet igazából félni, hiszen akkor lehet, hogy más helyeken következik majd be ugyanúgy egy sérülés.
Így, hogy félteni, egyáltalán nem féltem, inkább tényleg az, hogy fura, hogy egy sportnak nagyon specifikus mozdulatai vannak, és az, hogy visszajöjjön, és hogy természetes legyen, mint előtte, az azért most még nagyon nem természetes. Nem azt mondom, hogy féltem, viszont még nem jön olyan természetesen, mint előtte. Félteni, hát nem szabad, egyáltalán nem szabad, de hát ez is ugye a visszatéréshez hozzátartozik, hogy egyáltalán nem szabad félni az újrasérüléstől.
5. éve játszik már légiósként, 1 év Németország és 4 év a Chambray-ban. Hogy érzi, mi az, amiben a legtöbbet fejlődött úgy játékosként, mint mondjuk emberileg felnőtté válás, ez erre az időszakra tehető?
Igen, az mindenféleképpen felnőtté válás, mivel én előtte csak Győrben játszottam, ahol a család ott volt, szóval így váltam felnőtté. Újra magamra találtam ugye a kézilabdában is, meg tényleg az, hogy sokat tanul magáról az ember, magára számíthat, önbizalmat szerez ezáltal, és az azért a pályán is látszódik nagyon, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy nagyon sokat tett hozzá az életemhez, meg remélem így a sportkarrierhez is.
És ebben egyébként volt különbség Németország és Franciaország között. Korábban Faluvégi Rudolf nyilatkozott itt nálunk, és ő például a francia szellemiséget, életfilozófiát nagyon-nagyon kiemelte, hogy az neki mennyit segített.
Hát igen, azért nem véletlen, hogy Németországban csak 1 évet maradtam, Franciaországban meg 4-et. Én jól éreztem magam Németországban is, viszont amikor idejöttem Franciaországba, akkor egy ilyen 3 hónap után azt éreztem, hogy úristen, én nagyon jól érzem magam, ez teljesen más. Tényleg, ahogy a csapatban a lányok hozzáálltak, hogy egy külföldi van, ahogy a csapat körül emberek segítettek. Én tényleg úgy érzem, hogy nyitottabbak a franciák, és Rudiban csak egyet tudok érteni. Nehéz elmagyarázni, aki nem járt még Franciaországban, és nem töltött mondjuk egy hónapot itt, de igen, nagyon sokat segített, és nagyon átvettem a hozzáállását a francia lányoknak, vagyis ez a lazábban kezelik az életet, és ez azért jó, mert eléggé merevek vagyunk mi a kézilabdában otthon, és ez azért így lazított rajtam, és ez nagyon jó érzés volt.
Hányadik helyen végezte a magyar bajnokságban a Chambray?
Ezzel mindig gondolkodok, de ez egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem egy ilyen európai kupában induló, ami olyan helyezést ér, ott végezne.
És egy szintén európai kupa szereplésre pályázó csapathoz tér majd vissza nyáron, Debrecenbe. Mi döntött végül is egyrészt a hazatérés mellett, és mi döntött a Debrecen mellett?
Hazatérés, hát az már egy ideje azért foglalkoztatott, megmondom őszintén, hogy nagyon élvezem franciaországi létet, viszont az, amiért jöttem, azt megkaptam, és tényleg ez a felnőtté válás ez kellett, de minden, amit tudtam, azt megkaptam már. Más részre pedig a családom tényleg nagyon hiányzik, főleg ebben a kaotikus helyzetben, ami van. Debrecen mellett pedig nagyon jó csapat, európai kupában induló olyan helyért küzd. Másrészt nagyon sok lányt is a csapatban, szóval nem ismeretlen helyre jövök. Szilágyi Zoltánnal is beszéltem, és nagyon pozitív dolgokat kaptam tőle, szóval elég sok minden szólt a Debrecen mellett.
Egyértelműen vezéregyéniségnek kell majd lenni a DVSC-ben?
Ezt így, hogy egyértelműen nem hiszem, mivel más tapasztalt játékos is van, viszont biztos, hogy így, hogy idősebb vagyok, nekem azért többet kell majd magamra vállalnom, mert azért elég fiatal csapat lesz, de hát persze fel lesz osztva a feladat a csapatban.
Tudta nézni a női válogatott olimpiai selejtezőjét, és ha igen, akkor hogy tetszettek a meccsek?
Első meccset nem tudtam nézni, szerbek és az oroszok ellen igen. Hát én nagyon-nagyon örültem. Hát ugye nekem szerb csapattársam van, és a másik lányjal néztük együtt. Hát elég vicces volt, hogy ő az egyik csapatnak, én a másiknak szurkoltam. Viszont én nagyon örültem, és eszméletlen jó érzés volt látni, hogy ennyire küzdenek a lányok, és hogy mindenki fogakörömmel harcolt. Tényleg egy csapat volt a pályán, szóval én nagyon-nagyon boldog voltam.
Franciaországgal is egy csoportba került a válogatott a tokiói olimpián. Milyen vízhangja van Franciaországban ennek a eléggé erős csoportnak?
Megmondom őszintén, nagyon nagy dolgokat nem írtak róla. Bemutatták a csoportbeosztást, aztán kész igazából ugye a franciáktól elvárják, hogy minimum elődöntőig menjenek. Nekik mindegy volt, hogy ki az ellenfél. Nehezebb csoport, szóval nagyon-nagyon nehéz lesz. Meglátjuk igazából, de jó, mondjuk az olimpia, tényleg az elit megy oda, egy olimpia sose könnyű, de szerintem ez adja így a jó részét.
Adódik nyilván a kérdés, hogyha már májusban lesz néhány mérkőzés a kezében, lábában, akkor a visszatérés, esetleg az olimpiai szereplés benne van-e?
Csak azt tudom mondani, ami mindenki, hogy egy olimpia, ez tényleg egy sportoló álma. Viszont realisztikus vagyok. 2 év kihagyás, és ráadásul a lányok, akik kiharcolták az olimpián való részvételt, azért ők nagyon keményen megdolgoztak ezért. Nem vettem részt összetartáson elég régóta. Ők ismerik a taktikát, ők benne vannak, és ha jól tudom, 14 játékos lehet nevezni. Még a keretben lévő, nekik is meg kell harcolni a helyükért, szóval mondhatatlanul boldog lennék, és tényleg ez karrier csúcspontja lenne, viszont realisztikus maradok, hogy ez most nem az én olimpiám lesz.
A hazatérés nyilván azt is jelentheti, hogy jobban szem előtt lesz, akár az ilyen évközi összetartásokon is többször részt tud venni.
Nekem igen, ez a célom. Szóval a hazatéréssel ez is szempont volt, hogy ugye ilyen 3 napos összetartásokon részt tudjak venni, ami sajnos ugye esélytelen volt, hogy hazautazzak annó innen Franciaországból. Meg igen, hát azért az az érzés, hogy válogatottban lenni, az nagyon hiányzik, és tényleg ezért is dolgozok, hogy vissza tudjak kerülni. És Debrecenben biztosítottak róla, hogy minden adott lesz, hogy úgy tudjak dolgozni, hogy ha megérdemlem, akkor visszakerüljek a válogatottba.
Planéta Simonettát, a francia Chambré játékosát hallották, ezzel pedig véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövő kedden este 7:30-tól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm a figyelmüket, Szabó Gergőt hallották.